Kertbarátok.
Köszöntöm a hallgatókat, Szászadit vagyok. A mai Kertbarátok meghívottja Fazakas Miklós, karácsonyfalvi zöldségtermesztő, a Romániai Magyar Gazda Egyesület Maros megyei vezetője. A munkát 25 évvel ezelőtt szabadföldi zöldségtermesztéssel kezdte, ma közel egy hektáron elterülő melegházba termeszti a zöldségeket családja segítségével. Számára ez egy életforma. A következő percekben vele beszélgetünk. Tartsanak velem!
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Hogyan indult el ez a vállalkozás? Hát mondhatom vállalkozásnak, gondolom, hogy nem ilyen hobbi szinten kezdődött ez a kertészkedés. Mikor kezdték el, illetve mivel kezdték?
Hát ez most már több mint 20 éve, igazából szerintem olyan 25 év körülbelül, amikor nekifogtunk. Hát először szabadföldi zöldségtermesztés volt, főleg burgonya, urok, petrezselyem, ilyesmi. Mondjuk akkor se kis területen, mert valahogy elétől fogva úgy gondoltam, hogy aki piacra termel, az azért akkor a terület is olyan nagyságba kell legyen, ami megélhetést biztosíthat ezen a szegmensen, vagy ezen a szakmán belül.
De most vannak fóliaházaik is, tehát több.
Igen, hát persze. Hát aztán ugye 25 év az rég volt, szép lassan fejlődtünk, szakmailag is, technológiailag is, és persze területileg is. Közben sikerült egy olyan területet megvásárolni, ahol aztán nekifogtunk fóliázzétségtermesztésnek. Most ebből pont egy hektár van, ami fóliával fedett. Ugyanúgy folytattuk a szabadföldi intenzív zöldségtermesztést is.
25 év alatt azért nagyon sok minden változott, úgy az időjárásban, úgy, mint kereskedelem területén. Gondolok itt az árak hogyan változtak. Már akkor láttak ebben egy megélhetősi lehetőséget? Valóban lehetőségként tekintettek erre?
Mindenféleképpen ugye számunkra elsősorban életforma. Egy olyan életforma, amin keresztül hát családot lehet ugye alapítani, gyerekeket lehet nevelni, és a megélhetést lehet biztosítani. Ez mindig így volt. Én gondolom, hogy ezután is így lesz. Vagyis hozzáállás kérdése elsősorban, és hát természetesen mi ezt akár vállalkozói kategóriaként kezeltük, ezért lett egy kicsit nagyobb, mint mondjuk az itteni gazdálkodói átlag, már úgy értve, hogy terület átlag. Ennél kisebb felületen is ezt a megélhetést, hogy így mondjam, meg lehet alapozni és meg lehet oldani.
Az időjárás is elég sokat változott az elmúlt években. Hogyan lehetett ehhez alkalmazkodni? Nehéz volt egy kicsit a technológiát is az időjáráshoz alkalmazni?
Ez egy állapot, fogalmazzak így. Mindig vannak kihívások, két egyforma év nincsen, mezőgazdasági szempontból sem. Én úgy gondolom, hogy ha van megfelelő szakmai tudás háttér, és akkor annak megfelelő technológiát alkalmazva, ezekre a kihívásokra lehet pozitívan válaszolni, vagy hát meg lehet oldani mindig az aktuális problémát. Én nem látom azt, hogy több problémánk lenne, mint mondjuk 25 évvel ezelőtt, és azt se hiszem, hogy 10 vagy 20 év múlva kevesebb lenne, mint most. Válaszolni kell a kihívásokra, tudjuk, hogy mit szeretnénk, tudjuk, hogy az hogy kell, és akkor, hát akkor csak csinálni kell. A január az, amikor, akkor mondjuk úgy, hogy picit pihenő hónap inkább a tervezésről, meg hát ugye pihenésről szól. Az összes többi munka, én a munkámat, vagy mi a munkánkat szeretjük. Így ezt nem úgy éljük meg, hogy valami nagy, különleges nehézség volna. Nem filozofálni akarok, de minden napnak megvan a kihívása, minden időszaknak, és mivel ugye hát a nap 24 órából áll, és ugye vidéken vagy falon szokták mondani látástól vakulásig, hát mi is csak ennyit dolgozunk, éjjel ritkán, esetleg, hogyha pont elindulunk korábban az áruval egy messzibb városba, úgyhogy így belefér.
Nagyon sok lehetőség van arra, hogy melegházat felhúzni, milyen anyagból, milyen finanszírozással. Mit tanácsolna azoknak, akik talán most szeretnének ebben az évben nekifogni ennek? Hol érdemes elkezdeni? Milyen melegházban vagy üvegházban, fóliaházban kell gondolkodni, aki zöldségtermesztéssel szeretne foglalkozni?
Én azt mondanám, hogy egyszer iratkozzon be hozzánk zöldségtermesztő vagy kertészeti tanfolyamra, ahhoz, hogy az alapokat megtanulja. Itt talán talál olyan társakat is, és alakulnak olyan kapcsolatok, ami a szaktanácsadásba segíthet, mert a legfontosabb ugye az alap tudáson kívül a tervezés. A legtöbb hibát itt követik el a gazdatársaim. Most is találkoztam több gazdával, akik pont ilyen ügybe kerestek meg. Az a baj, hogy már tettek lépéseket, és mind rosszat. Fóliát építettek, de nem kérdeztek meg senkit, hogy akkor hogy lenne, hogy nem lenne, internetre, innet, onnat, amonnat. Próbáltak ugye modellt keresni, hát sikerült pont az, ami totál alkalmatlan. Természetesen így, és vannak olyan szakemberek, normális, és a mi egyesületünk keretén belül is, akik tudnak segíteni abba, hogy akkor a célnak megfelelő fólia sátrat építsék. Ugye a célnak megfelelő, ez nagyon fontos, nem mindegy, hogy paradicsomot szeretnék benne termeszteni, nem mindegy, hogy virágot, nem mindegy, hogy esetleg valamilyen más típusú zöldséget, vagy akár levélzöldséget, mert egészen más a szerkezet. És akkor nem kell kétszer vagy háromszor több pénzt befektetni, mint amennyit szükséges. Szóval sok olyan dolog van, amit érdemes ezt előtte átgondolni, akkor kicsit költséghatékonyabb, és technológiailag is, meg munkaerő szempontjából is sokkal könnyebben lehet benne dolgozni, és ugye ez itt most már a legnagyobb problémánk, különben a termesztésbe, és nem csak, hogy nincs elég munkaerő, vagyis nem áll rendelkezésre elég ember. Ha tervezésről beszélünk, akkor egy bizonyos célnak, egy bizonyos körülmények között annak a háznak meg kell felelni. És akkor itt hát lehet ez akár fából is, mi azért mondjuk ezt annyira nem szeretjük, mert viszonylag rövid ideig bírja. Az acélcső az, ami jó. Itt azon belül egy bizonyos nagyság, ugyanígy a hosszúság inkább a szellőzés szempontjából lehet fontos. Szóval hát ezeket igen, ezeket előtte meg kell beszélni, és annak megfelelően kell. Igaz, a megoldás mindenre van. Akár milyen körülmények közé lehet fóliát építeni, hogyha ezt tervezzük, és úgy építsük meg, hogy az működőképes legyen. Klimatikus tényezőknek vagy feltételeknek feleljen meg, itt ugye gondolok szellőzésre, bizonyos légtérmagasságra, statikailag, hogy megfeleljen. Nagyon rég már épülnek fóliák, megfelelő bizonyítványokkal, így mondjam, az idők próbáját kiállták, és akkor talán nem is kell annyira okoskodni, vagy kísérletezni, elég azt megépíteni, ami ma máshol akár évtizedek óta működik. Nem feltétlenül kell külön minden növénynek megfelelni. Itt a paradicsomot azért említettem, mert annak egy óriási terhelése van, szerkezetre ható terhelése, amit ugye be kell kalkulálni, és annak megfelelően kell építeni. Most egy paprikán ugye ez nincs, levélzőtségeknél nincs, még a virágnál se, amelyik ugye asztalon terem, ott nem szükséges egy olyan vázat megépíteni, ami képes akár több tonnát elbírni, mondjuk 200-300 vagy 400 négyzetméteren. Nem mindegy, hogy milyen növényre tervezünk. Hát itt igazából a paradicsom az, ami a legnehezebb, és akkor ebből a szempontból, ha paradicsom szeretnénk, akkor annak megfelelő vázat kell. Attól lefele, hogyha valaki éveken keresztül csak olyan növény termel, amire nincs ilyen terhelése, akkor nincs miért kétszer annyit költeni a vázra, mint paradicsom esetében.
Most itt ugye a területtől is függ, hogy kinek mekkora területe van, de inkább érdemes több kisebb fóliát építeni, vagy egy nagyobbat?
Itt a mi esetünkben a többhajós váz szerkezet azért nem ajánlott, mert a téli havazásokra fűtés nélkül gyakorlatilag tönkre mehet, beszakadhat, vagy akár össze is dőlhet, vagy a fólia sérül, vagy az egész szerkezet, így érdemesebb az úgynevezett monoblokkos típust választani, ami különálló fóliák, és itt is az íves szerkezet az, ami sokkal biztonságosabb és időtállóbb. Ha már ennél komolyabban gondolkodunk, akkor én azt mondom, hogy érdemes az üvegházba gondolkozni, az mindenféleképpen sokkal megfelelőbb. Természetesen ott is avval a feltétellel, hogy téli időszakban akkor is hűteni kell, ha adott esetben nincs benne kultúra, mert a hónak a terhét azt nem bírja el.
Kedves hallgatók, zene után Fazakas Miklós zöldségtermesztővel arról beszélgetünk, hogy mivel is érdemes fűteni a melegházba, illetve az öntözés problémájáról is szót ejtünk. Maradjanak velünk!
a babám, hozzám is a szívem vár. Lelkem csak az ő, mindig nevető, üzes marva szemét várja. Réti virág, húzok az orrom, nem vagyok én, sose szomorú. Szólj már, csalogány, rám vár, a babám, nem veti a szemét másra. Réti virág, húzok az orrom, nem vagyok én, sose szomorú. Nem veti a szemét másra. Zöldül a határ, száj-száj, kismadár, galambomnak a vállán. Súgjad meg neki, híven szereti, aki titkon jár hozzája. Házatad én, viszka szerelem, két karommal meg is ölelem. Szólj már, csalogán, mondd, hogy aki már életemben igaz már.
Fűtés szempontjából mi a legmegfelelőbb, önök mivel oldják meg a fűtést? Tehát legyen gazdaságos is, ugye, vagy mi a legjobb ebben az esetben?
Hát mi fahulladékkal fűtünk, és itt érdemes volna szép lassan a mezőgazdasági ég, amit elégethető, vagy amivel fűthető hulladékokat is bekalkulálni, akár szalma, akár napraforgóhéj, kukorica, cső, szóval sok minden olyasmi van, ami számításba jöhetne. Természetesen ennek megfelelően kell tervezni az égésteret, és megfelelően kell tervezni a kazánt is, de ebbe mindenféleképpen van még kihasználatlan lehetőség itt a mi zónánkban. Ez egy viszonylag új rész itt nálunk, amikor ugye fűtésről beszélünk. A virágtermesztők, a disznövénytermesztők, ők fűtenek már rég, de ott is azt látom, hogy nagyon sokan elég hatékonytalanul, hogy így mondjam. Ott is arra van a szükség, hogy puffertartályt beépítve és megfelelő égésteret kialakítva tudjanak egy nagyobb felületet hatékonyan fűteni.
Virágtermesztőknél leggyakoribb fűrészporral fűtenek, vagy nincs is megfelelő fűtésrendszerük, hanem egy ilyen ideiglenesen kialakított kis dobkályha. Ez mennyire megfelelő?
Vízfűtésre alkalmas, de olyan fűtésre, amin keresztül ugye egy bizonyos időszakban termelési szempontból fűtünk, akkor nem. Fűrészporos kályha az nem az a fűtés, ami alkalmas arra, hogy ezen keresztül tényleg az a növény az optimális hőigényét és az optimális körülményeit megteremtse. Arra biztos, hogy nem. Vannak ennél sokkal modernebbek és hatékonyabbak. A fűrészpor, mind tüzelő anyag, az különben az rendben van, csak egy más rendszeren belül, nem a fűrészporos kályán.
Melyik az a hőmérséklet, ami alatt már fűteni kell a fóliaházban?
Téli időszakban a fóliaházban elsősorban a legnagyobb probléma az, hogy nincs elég fény. Így én azt mondom, hogy december, január és februárban igazából nincs miért fűteni. Szóval ha fűtök is, a fény annyira kevés, maga a fénynek az ideje, úgymond rövid nappalos időszakban vagyunk, ami alkalmatlaná teszi ezt az időszakot a növényhajtatásra. Itt hasalátáról beszélünk, ami különösen egy fényigényes növény, de akár más növények szempontjából is. Itt ugye a virág kertészeket, azokat külön vesszük, mert ott az egy egészen más tál tészta, de a zöldségbe mindenféleképpen érdemes csak március 1-től vagy elejétől kezdeni, és utána viszont, hogyha termelési szempontból beszélünk a fűtésről, akkor annak a növénynek az igényeit elégítjük ki, hőigényét, amit a fóliába termelünk. Úgyhogy éjszakai hőmérsékletről beszélünk elsősorban, hogy a nappal azért megvan, ami kell, még akkor is, hogyha kint hűvösebb van, mert az üvegház effektusnak köszönhetően ugye a fóliában meleg van, de az éjszakai hőmérséklet az meg kell feleljen termesztett növény éjszakai hőigényének. Itt a paradicsomról beszélünk, akkor 15 fok, ezt ugye talajszinten, nem pedig fent a levegőben, ugyanígy a paprikánál is, vagy ugyanígy akár más zöldségféléknél is. Vannak persze olyanok, például mondjuk egy káposzta vagy egy saláta, amelyiknek elég az éjszakai 10 fok, vagy akár a retek, amelyiknek ugyancsak elég, de ahhoz, hogy egy folyamatos fejlődés legyen a növénynek, ahhoz mindenféleképpen a fűtés is folyamatos kell legyen. Szóval nem vízfűtésről beszélünk, hanem arról, hogy mi azt a növényt optimális körülmények között hajtatva szeretnénk egy eredményt elérni, akkor azt jelenti, hogy a körülmények is ugyanúgy folyamatosan és állandók kell legyenek.
Önöknél mi van jelen pillanatban? Milyen más feladat vár önökre a melegházban?
Készítjük elő a melegházakat, a fóliaházakat a tavaszi szezonra. Jövő hónaptól fogunk neki, rengeteg munka van. Hát most mondjuk mi talaj nélküli hajtatás van főleg, ott egy más típusú munka folyik talajnál, ott elő kell készíteni a magágyat, elő kell készíteni ugye a fóliákat arra, hogy majd ültetni lehessen, amikor a palántot neveljük, vagy a palántot rendeltük.
Említette ugye, hogy nem lehet, vagy nehéz embert találni, aki segítsen, besegítsen, akár amikor be kell gyűjteni a termést, vagy más feladatoknál. Önök hogyan oldják meg, vagy kit lehet bevonni ilyenkor a munkába?
Hát mi nem válogatunk. Megoldani nehezen tudjuk megoldani. Tehát látszik, hogy ezen a felületen, ami nekünk van, ez így elég nehezen lehet folytatni, vagy akár csinálni. Mondjuk a család az 5 tagú, de nem fedi, ez túl nagy. Hát nem tudom, kínlódunk.
Az értékesítés az hogyan történik? Piacokra szállítják az zöldségeket, vagy vannak direkt vásárlók, akik esetleg eljönnek a helyszínről, viszik el az árut?
Hát nekünk évek óta egy nagy hipermarkettel van szerződésünk, és azon keresztül értékesítünk. Mondjuk, ha ez nem így lenne, akkor, hát akkor megint komoly problémáink lennének. Szóval ebben a szempontból az értékesítés megoldott.
Melyik az a zöldség, ami leginkább keresett így mostan ebben az időszakban?
Mindegyik. Azt tudom mondani, hogy igazából mind román termék, vagy hazai termék, minden hiányzik. Ezen a szegmensen, amit ugye itt a áruházak, bevásárlóközpontok világát jelenti, gyakorlatilag nincs áru, vagy nagyon kevés van. Pont burgonyából van, meg hát valameddig tart a hagyma, meg a urok is, de azon kívül nagyon semmi nincsen. És elég hamar el is fogy. Még káposztánk sincsen már. Már én Románia szinten mondom. Most ez nem azt jelenti, hogy kisebb gazdáknál nincs esetleg olyan zöldség, ami értékesítésre vár, vagy akár pont értékesítési problémákkal küszködik. De hát az pont azért van, mert ugye nem sikerült megoldani azt, hogy akár szövetkezeti formába, akár lokális összefogással, azonos fajtát, azonos technológiával termeljenek, így ugye százféle árut nem lehet bevinni ebbe az értékesítési formába, így akkor lehet, hogy hát a piacon, meg hát természetesen az árkérdés is számít, mert azért mi úgymond angros árakon, vagy nagykel árakon értékesítünk, szemben mondjuk a piaci árakkal, ahol adott esetben duplája.
Itt a mi vidékünkön melyek azok a zöldségek, amelyeket leginkább lehet termeszteni, vagy melyek a közkedveltek, amivel foglalkoznak?
Hát itt ugye külön kell választani a szabadföldit a fóliástól. Fóliában minden zöldségfélének van létjogosultsága, vagy érdemes, akkor fogalmazzak így. Szabadföldön azért a melegigényesebbeket az utóbbi évek tapasztalata az, hogy annak ellenére, hogy a telek enyhék, viszont a tavaszok hűvösek, így mindjárt ilyen két évszakunk lesz, egy hűvös és egy meleg. Ez így nem igazán alkalmas arra, hogy megfelelő hatékonysággal, megfelelő jövedelmezőséget tudjunk termelni szabadba, paprikát, vinetát, akár paradicsomot. Ezek szép lassan beszorulnak a fólia vagy az üvegház alá. Így ami marad, ugye a gyökérzöldségek, azok mindenféleképpen ezt a klímát szeretik, és megyünk talaja is erre alkalmas. Főleg itt ugye beszélek a ugye nyárát mentek, külőmente vidékéről, ahol eleve az öntés talajok erre maximálisan megfelelőek. Káposztafélék ugye megint levélzőtségek erre nagyon is alkalmasak. Ilyesmivel érdemes szerintem gondolkodni, amelyik megint ugye azért vízonánkba van szépen megterem.
Amit észrevettem, és talán több vásárló is, hát most mondjuk így, hogy háziasszonyok, akik bevásárolnak, hogy igen, csak nehezen lehet hozzájutni jó minőségű petrezselyemhez. Mi az oka ennek?
Mind kevesebb és kevesebb termelő van, és mind több és több viszont eladom. Sajnos avval a kellemetlen helyzettel szembesülünk, hogy most már nagyon sok termelő is inkább megveszi az angolos piacon a nem tudom, hogy honnan származó terméket, és a sajátjaként árulja. Ez egy nagyon rossz irány. Egyfelől azért, mert nem hiteles, és nem az a termék, amit ugye ő mond a nevével, vagy az arcával elad, és úgymond fémjelez. De ennél sokkal fontosabb, és sokkal súlyosabb probléma az, hogy ez üzenet úgymond a piac azon része fele, akik ezt az árut megtermelik. Itt most ugye Lengyelország, Törökország, nem tudom, honnan származó árulról beszélünk. Ha itt ugye nő a kereslet, ott akkor azt jelenti, hogy ott fognak még többet termelni, arra ugye fektetnek be technológiába és más olyan termelő kapacitásokba, amivel ők folyamatosan fejlődnek. Mi pedig szép lassan megyünk lefele, a helyett megpróbálnánk itt is bizonyos technológiát alkalmazni, területet növelni, öntözés, hát ugye öntözés. 30 évvel a rendszerváltás után gyakorlatilag az zöldségtermesztőknek olyan 10-15%-a öntöz. Öntözés nélkül nincs zöldségtermesztés. Szóval itt vannak olyan irányok, amit azért hát meg kellene szívlelni, és ebbe kellene előbe lépni ahhoz, hogy hatékonyak tudjunk lenni. Úgyhogy az adottságaink megvannak hozzá. Itt elsősorban gondolok ugye az említett folyóknak a völgyére, ahol eleve a folyóból is már megoldott lenne, vagy lehetne, ez a lehetőség, az öntözés lehetősége, mégse látom, hogy megfelelően ez ki lenne használva, vagy egyáltalán elindult volna ebbe az irányba valami.
Mikor azt említi, hogy hány százalék a gazdáknak öntöz, itt öntözőberendezésekre gondolunk?
Hát ugye az öntözés, most azt, hogy ezt mind keresztül, hogy ennek kell egy kiépített rendszer, vagy elég valamilyen öntöző módszert alkalmazni, hát itt ugye több mindenről, technológiáról beszélhetünk, akár csepegtető szallagos, akár mikroszórófejes, akár esőztető, sőt vannak más lehetőségek is. Én egyáltalán az öntözésről beszélek. Ez most természetesen ugyancsak tervezés kérdése, szakember kell fordulni ahhoz, hogy megfelelően tervezzen meg, és ne legyen az, hogy sokkal drágábban és hatékonytalanabb rendszert vásárolok, mert esetleg működtetek. Itt a fejekbe kellene helyreálljon a dolog, nem még egy traktort veszek, és nincsen öntözésem, vagy nem tudom, én növelek felületet, de nem öntözök, és akkor természetesen nincsen meg se az a mennyiség, se az a minőség az adott területen, ami kellene. Ebbe vagyunk egy picit elmaradva.
Nagyon megöregszek, akkor engem kislány sírat. Ha én egyszer nagyon megöregszek, akkor engem kislány sírat. Némán az úton, a járda szélét keresem én. Állok majd a csukott ajtó előtt, a kilincset szorongatom én. Nem merek majd oda belépni, nem tudom mi várat rám. Lassítanám az időt, ha tudnám, de bizony azt már nem lehet. Hazudott az élet, mert úgy tett, azt higgyem róla, hogy nem jön el a vége sosem, s a boldogság örökké tart.
Mikor fiam elmegyek én tőle, csak azt kérem, annyit kérek én. Mosolyog sokat, ne sajnáld mást, mint ahogy azt én tettem vele. Ha én egyszer nagyon megöregszem, akkor engem kislány sírra. Ha én egyszer nagyon megöregszem, akkor engem kislány sírra. Jó emlékünk egymásról, egy szép mosoly legyen. Hogy az utolsó emlékünk egymásról, egy szép mosoly legyen.
Önök a Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
Egyre inkább mindenki a biokertészet felé hajlik, vagy a biotermékeket keresi. Ennek valóban van jövője? Könnyebben meg lehet ezt oldani, az, hogy biót termesszünk?
Jövője elvileg bárminek lehet. Hát ugye az a szó, hogy bió az élő világot jelent, amit termelünk az élő. Na most itt a növényvédelem szempontjából, vagy akár a tápanyag utánpótlás szempontjából, hogy mi az, ami úgymond egészségesebb. Itt nagyon sok probléma van ennek kapcsán, úgy a szakmán belül, mint akár a fogyasztók részéről is, úgymond a fejekbe. Az ökológiai gazdálkodás az egy egészen, és az ezáltal termelt termék is az egészen más kategória, amit mi biónak nevezünk, az igazából minden, ami az asztalon van, inkább az. Itt ugye játszunk a szavakkal, meg hát bizonyos törvényes kereteken belül is módosítunk, vagy bezárunk bizonyos technológiával termelt terméket, úgy, hogy erre ráépült egy ipar, eleve az engedélyeztetéstől egészen az értékesítésig, ami se a fogyasztót, se a termelőt nem segíti. Ez az én magán véleményem, nyugodtan lehet ezért talán engem akár szídni, akár evel vitatkozni. Én úgy gondolom, hogy tudom, hogy mit beszélek ennek kapcsán. Az ökológiai termékek az egészen más, amikor ugye hagyományos fajtákat, hagyományos termesztés technológiával és ennek megfelelő értékesítéssel, mert ugye itt a értékesítési vonalon termelek, az igen, az azt mondom, hogy autentikus, annak van nagyobb jövője. Ez megint ugye elsősorban a termelő részéről, az mind életforma kell jelentkezzen, és a fogyasztónál pedig is sokkal nagyobb tudatosság, és itt ugye az volna jó, hogyha azt lehetőleg a farmról, vagy a termelőtől direkt az udvarról viszi el, nem pedig rá téve egy olyan logisztikát, ami megint plusz pénz, és ott már nem biztos, hogy lehet biztosítani azt a minőséget és azt a származást, ami kellene. Szóval ezen itt megint ugye dolgozni kellene, ugyancsak összefogással, akik ebbe jövőt látnak, és lehetőséget ők kellene megszervezzék, ebbe akár mi is tudnánk segíteni, de segíteni csak akkor tudunk, hogyha van kint.
Mi az idei évre az ön célkitűzése, úgy mint termelő, illetve vannak-e akkor az egyesületen belül újabb célkitűzések, amiket az idei évben szeretnének megvalósítani?
Mindig van újdonság, akkor mondjam így a programunkban. Elsősorban folytatjuk az elkezdett munkát, itt úgy a szaktanácsadásba, oktatásba, és bizonyos programjainkban, amit ugye már több éven keresztül viszünk és végzünk. Ami, hát már a múlt évben elkezdtük, de most lesz igazából működőképes ez a Marosi Gazda Kft-n keresztül. Szeretnénk a gazdáknak a beszerzését egyfelől megkönnyíteni, de főleg olcsóbbá tenni. Ez a rendszer most áll össze, most van indulóba. Ezen kívül az értékesítésben is van 2-3 olyan gondolatunk, amit szeretnénk megvalósítani. Mi próbálunk mindig a kihívásokra és a problémákra fókuszálni, látjuk a problémát, és amivel tudunk segíteni, azt felvállaljuk a gazdák irányába. Nagyon széles sávon megy a tevékenységünk, ezt egyfelől büszkén mondhatom. Mint egyesület tevékenysége, olyan, mint a jéghegy szoktam mondani, nagyon kicsi része látszik. Elsősorban mondjuk azért, mert nem is szoktuk olyan túl bonyolítani a kommunikációt se. Mi végezzük a dolgunkat. Itt országos képviseletről is beszélünk a Román Gazda Szövetségen keresztül. Helyi intézményekkel való kapcsolattartás és bizonyos problémáknak a megoldása szép lassan a tevékenységünknek fele az adminisztratív problémákkal telik el, termelésben, mind az értékesítésben.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorunkba. Fazakas Miklóssal, a Romániai Magyar Gazda Egyesület Maros megyei vezetőjével beszélgettünk. Várom önöket jövő héten ugyanebben az órában. További szép hetet kívánok!